Ez tehát a Borravaló, Gasztrokultúra magazin. Eddig is arról beszélgettünk, hogy a magyar borok helyzete milyen, milyen a megítélése, illetve hát ugye azért, mert Tamás Gábor Ruszton végzett, pont arról beszéltünk a legutóbbi blogban, hogy az osztrák siker az milyen siker volt. De akkor nézzük meg ezt a helyzetet. Amikor mi elkezdtünk levelezni egymással, akkor te felhívtad a figyelmemet a kékfrankosra, illetve azt mondtad, hogy talán ez lehet kitörési pont. Ezt nyilván árnyaljuk majd, vagy most, de hogy ugye sok kitörési pont elképzelés volt itt az elmúlt időszakban. A Furmint volt az egyik ilyen. Elég nagy erők vannak azon, hogy egy olasz Riesling legyen egy másik, amit hasonlóan az említett Grüner Veltlinerhez, ugye ez GV vagy Groovy néven is nyomták az angol száz piacokon, hogy ott is a Grow névvel próbáljanak ugye a Grasevinet és a Welsh Rieslinget szépen összerakva az olasz Rieslinggel valamit dombori. Te mit gondolsz? Van-e ilyen kitörési pont, és hogyha mondjuk a kékfrankos lenne az, akkor miért?
Egyszem kitörési pontról beszélhetünk-e, azt úgy kétlem. Én szerintem sok apró kitörési pont van, ami előttünk lehetőségként meg tud nyílni. Ugye azt látni kell, hogy Magyarország nagyjából még 1%-kal sem részesedik makro oldalról a világnak a teljes szőlő területéből, hiszen van durván 7,1-7,2 millió hektár, Magyarországon ebből van 60 ezer. Tehát ez gyakorlatilag bőven az 1% alatt van. Ráadásul igazándiból nincsen olyan se szőlőterületeknek, tehát a regionális leosztásban, sem pedig a fajta megosztásban, amelyek tehát igazániból hangsúlyos lehetne, tehát ennek megfelelően szórt és sporadikus a magyar mezőny. A másik oldalról viszont vegyük ennek észre, hogy ennek vannak alapvetően előnyös vonatkozásai is. Szinte mindegyik borvidék vagy szőlőfajtánk rendelkezik valami érdekességgel, sajátossággal, vagy vulkanikus területen van, vagy turisták által látogatott helyen van, vagy pedig, mint az előbb említett mint hogy 90-95% Magyarországon található. Tehát mindegyiknél van egy pici sztori, van egy pici elem, amire egy valamiféle differentiation, marketing differentiation-t lehet építeni. Ugye azt úgy alapvetésként el tudjuk fogadni, hogy az egyik oldalról vagy nagy mennyiségben viszonylag jó árazott módon megjelenünk a világon sok helyen, vagy legalábbis minél több helyen, ugye ez alapvetően ára koncentrál, vagy pedig megjelenünk valamiféle sztorival, valamiféle olyan elem, ami kivívja a látogatóknak, a borfogyasztóknak, vagy egyet a szegmensnek a figyelmét. És nyilván ebből a szempontból ez a szórt vagy sporadikus struktúra, ez előnyös lehet.
Igen, nekem az jutott eszembe, hogy nagyon kevés olyan ország van, és most is, akár borrégiót is mondhatunk, ahol kilométerre nézve egy ekkora területen, ami nem nagy, ennyi változatosság van. Tehát, hogyha elindul az ember, és tényleg mondjuk akár egy hetes isban, ez egy kicsit rövid, de mondjuk egy kéthetes magyarországi tartózkodásnál, egy ilyen délről elindulok, és elindulok az országba észak-kelet felé, hát egészen elképesztő variációkat találok. Nagyon sok különbséggel. Lehet ez olyan, hogy különböző magassági különbségek, fajta különbségek, klimatikus különbségek. Hát gondoljunk bele, hogy egy szekszárdi, vagy egy soproni, vagy egy gyöngyösi kékfrankos mennyire más tud lenni. Tehát, hogy ezt bemutatni, ez baromi érdekes. És hogyha ezt a térképet mondjuk rárakjuk komolyabb bortermelő országra, hogy Spanyolország, Franciaországra, akkor mondjuk egy borvidéket találunk ott, ahol nagyjából ugyanazt kapni.
Így van, ezzel teljesen egyet tudok érteni, és hogyha egy kicsit a kékfrankos oldaláról próbáljuk megboncolni ezt a történetet, ugye azt mondjuk, hogy az osztrákok a gyakorlatilag a második Grüner Veltlinert a kékfrankosnak a segítségével szeretnék megcsinálni, de alapvetően ugye és erre a farvízre azért jó lenne valamilyen mértékben fölcsatlakozni, ha más nem, hogy kvázi a minőségi oldalról. De azért lássuk azt, hogy az osztrák adottságok egy kicsit mások. Van 3000 hektárjuk gyakorlatilag a kékfrankos alatt, aminek egy jó részét azért megisszák otthon turisták, tehát a hazai lakosok. A másik oldalról viszont Magyarországnak van 9000. Tehát teljes mértékben nem lehet ezt a stratégiát, amik őt folytatnak lekoppintani, hiszen ők azért a nemzetközi piacon kékfrankos vonatkozásában elsősorban az érlelt és a minőségileg magas, mondjuk az, hogy fine wine kategóriában szeretnék megjelenni. Magyarországon sem a belső fogyasztás nem indokolja, tehát nem tud ennyit fölvenni, hogy mi csak a fine wine kategóriában tudjuk a kékfrankos adott esetben befuttatni. Nekünk meg kell mutatni egy szélesebb, vagy meg lehet mutatni egy szélesebb szortimentet, egy szélesebb palettát, hogy mi minden tud. Egyébként az a kék frankos, amely az alapvető, tehát a belső tulajdonságai által per pillanat, hogyha egy kicsit ismertebb volna, sikere lenne ítélve, hiszen az összes olyan belső tulajdonsággal a szőlőfajta bír, amelyek most divatossá, és mondjuk azt, hogy keresetté tesznek egy bort.
Hogyha már itt tartunk, akkor ugye azt lehet látni, hogy sajnos világszerte egy csökkenő tendencia van. Ezt nyilván meglepetéssel veszi az, aki borkedvelő, és egyre inkább vásárol borokat, akár minőségebb borokat is, de sajnos megy össze a fogyasztás. A nagyon érdekes dologra hívta fel a figyelmemet a Tompa Imre a múltkor, amikor beszélgettünk, és utána is néztem. Amerikában számottevő csökkenés van, és ez nem utolsó sorban annak köszönhető, hogy a fiatalok nem csupán más alkoholos italok, hanem egész egyszerűen más fajta bódítószerek fele fordulnak el. Tehát még egy ilyen veszély is fenyegeti, nem csak az, hogy divatosak lettek a koktélok, egyre többen készítenek kézműves gineket például, amit ugye nem egy bonyolult dolog elkészíteni, viszont baromi jól lehet vele koktélozni. Szóval, hogy annyi kihívó van olyan sok oldalról, hogy én ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéznek látom, hogy egyáltalán arra vegyük rá az embereket, hogy hát normálisan fogyasszanak persze felelősen többet ezekből az italokból, és akkor még utána még csináljunk egy sikersztorit is belőle.
Amit mondasz, az viszont feltételezi, hogy van egy optimális bormennyiség, ami a világban ugye elfogyasztásra kerül, vagy lehet tervezni, hogy annyit kéne termelni. Nem biztos, hogy ez egy ilyen optimális mennyiség van. Elképzelhető, hogy a jelenlegihez képest ez 10-20-30%-kal alacsonyabb, viszont lehet, hogy ezen az alacsonyabb szinten fog beállni egy olyan egyensúly, ami gyakorlatilag a kultúrát, az izgalmas, a tradíciókra épülőt, és lehetne sorolni a különböző jelzőket, tehát egy olyan borfogyasztást feltételez, ami ha nem is szinte és csak, de túlnyomó részt a minőségi kategóriát fogja célozni. És akkor még egy gondolat, hogyha már fölhoztad Amerikát, azért, hogy nem lehetetlen azért ott sem mondjuk egy növekedés, vagy legalábbis egy szinten tartást elérni. Én olvastam egy tanulmányt, amit a COVID-nak az elsődleges hatásairól írtak, tehát ez gyakorlatilag a COVID lecsengése után történt, és Amerikában a borimport 2 darab szegmensben sikerült fenntartani, sőt növekedni. Ez egyrészt az olasz Prosecco volt, másrészt a Marlboro Sauvignon Blanc, és ugye a Marlboro Sauvignon Blanc esetében ugye azért is érdekes ez a dolog, hogy ezt általában mindig a mennyiségű növekedés az valamiféle árcsökkenéssel jár együtt, tehát gyakorlatilag egy árcsökkenés nélkül, tehát az átlagos palackár az mondjuk az, hogy szinten maradt. Azért ez elég nagy truváj, és ugyanakkor egy tanulási elem is, hogy azért meg lehet azokat a szegmenseket találni, amelyik továbbra is divatban tud maradni, magyarul pénzt adnak érte.
Igen, abszolút, és hogyha, de nekem az egyik legnagyobb sikertörténet, és az osztrákokat is ki lehet emelni, de természetesen az Új-Zélandot is, amit mondtál, vagy Dél-Afrika és a Chardonnay sztori hasonló. Tehát, hogyha az ember egy tradicionális angol pubba bemegy, akkor a különböző helyi és attól a forgalmazótól, mert ugye ilyen le vannak osztva, elérhető sörökön kívül, nagyjából ezt a 3 fajtát, bort, ezt megtalálja. Mint szortimentet. Ezek nem magas, kimondottan magas kategóriájú italok, hanem ilyen elérhető, jó minőségű, ez a könnyen fogyasztható fehérbor kategória. Na most ez szerintem elképesztő. Tehát mit tudom én, ezt 15 év alatt hozták össze ezek az országok.
Egyrészt nagyon rövid idő alatt hozták össze, és ráadásul ugye folyamatosan, főleg egy Új-Zéland esetében a közgazdászok fölteszik, vagy föltették az ujjukat, hogy ez nagyon egylábas történet, ez sokáig nem tartható. Hát az az igazság, hogy a 90-es évek közepe óta ez az egylábas történet úgy látszik megfelelően művelve mégiscsak tartható, hiszen Új-Zéland köszöni szépen jól van, annak ellenére, hogy tényleg a több mint 80%-a az exportjának az a Sauvignon Blanc jelenti, de ennek ellenére lényegi problémákkal nem nagyon néznek szembe
hát, ezügyben. Próbálnak a Pinot Noirra is egy kicsit így átállni másik lábra, de én azt vettem észre, hogy a Sauvignon Blanc sztoriban elkezdődött egy volumenről inkább minőségre való átállás, tehát hogy árkategóriában növelték ezeket, és a korábban még olcsóbban kaphatóak, amik mondjuk hasonlítottak a Cloudy Bay-re valamilyen módon, tehát ezt a B-t az benne legyen a címkében, ezek is egy kicsit drágábbak lettek.
Egyrészt igen, másrészt ami még nagyon fontos az ő Sauvignon Blanc sztoriukban, hogy gyakorlatilag a Sauvignon Blanc, mint szőlőfajtát kimaxolták, hiszen először volt igen ez a nagyon füves, bodzás, nagyon friss, és egy kicsit megosztó Sauvignon Blanc, majd nagyon elmentek ízprofilban is, vagy illatprofilban is a trópusiak felé, tehát gyakorlatilag most már a teljes gyümölcs struktúrát, ami egyébként a Sauvignonban benne van, ezt le tudják fedni, és az elmúlt, mint a Minix évben, most már egy kicsit bedugdogsták hordóban, és egy kis magyaros hordóérlelt jelleget is mennyire lehet úgy belevarázsolni, hogy nem ütik agyon azt az illat és ízprofilt, ami egyébként a Sauvignonnak a sajátja. Úgyhogy a kísérletező kedv, az innováció, az folyamatosan ott van a Kiviknél, és ez megint egy olyan pont, amit szerintem mondjuk tanulandó és tanulható.
Folytassuk innen, Tamás Gábor, borakadémikus, párlatszakértő, master distiller a vendégem, borokról beszélgetünk, majd lesz szó pálinkákról is. Maradjatok itt, egy kis szünet után folytatjuk.